sort. Elsőként Jakab Réka főlevéltáros asszonyt szeretném fölkérni, aki egy feltáró projektről fog nekünk beszámolni a Pozsonyi Nemzeti Levéltárban, mégpedig az Eszterházy család Cseszneki ágának levéltáráról van szó.
Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök minden érdeklődött és a kollégákat. Tehát én akkor nem egy tervről, hanem egy eredményről szeretnék beszámolni, ami véleményem szerint példanélkül áll a magyar levéltár történetben. Ezek most nagy szónak, vagy nagy szavaknak hangzanak, de nem elsősorban, vagy nem csak a mi érdemünk Veszprém megyei kollégáké, hanem egy nagyon szép együttműködésnek az eredménye, amiben nagy érdeme van a pozsonyi levéltáros kollégáknak. Igen. És hát ugye a címből kiderült, hogy itt az Eszterházy család Pozsonyban őrzött levéltári anyagáról van szó. Őszintén szólva egy levéltárlátogatás alkalmával, és nem a Hungarika kataszterből értesültünk arról, hogy nagy mennyiségű Veszprém megyei vonatkozású levéltári iratanyag található Pozsonyban. Tehát mi magunk is nagyon meglepődtünk, amikor bakonyi falvaknak a különböző összeírásait, urbáriumait mutatták meg a kollégák. És akkor kolléganőm Márkusné Vörös Hajnalka ötlete volt, hogy menjünk ki, nézzük meg, hogy egyáltalán milyen iratanyag van. Egy nagyon kezdetleges jegyzék állt rendelkezésre, amit először is le kellett fordítatnunk, hiszen szlovák nyelvű volt, és ami még az 1960-as években készült, és nagyon ilyen összegző információk voltak benne, tehát igazából azon kívül, hogy mely településekre vonatkozóan van benne iratanyag, nem tudtunk sokat, és gyakran vakon kellett kikérjük ezeket a dobozokat, amelyekben sejtettük az általunk keresett iratanyagot, de mielőtt még előre szaladnék, azért mutatom ezeket az épületeket, mert talán némi magyarázatra szorul, hogy mit keresnek ezek az iratok Pozsonyban, hiszen Veszprém megyei vonatkozások. Ugye a Cseszneki, tehát az Eszterházy család Cseszneki uradalma az egy nagyobb, tehát a családi ág nagyobb uradalom konglomerátumának volt a része, és egy 18. századi családi osztály során került Csesznekről a levéltári iratanyag Pozsonyba, itt látható Törökházba, aztán majd a Galántai kastélyba, ahol egészen a 19. század végéig őrizték, és végül Nyitraújlakra, de aztán ott ugye államosították, és nagyon kalandos úton, módon végül bekerült a mai épületbe, amit látunk Pozsonyba, tehát a Szlovák Nemzeti Levéltárba. És tehát nem volt egyszerű a kutatás, nyilván mindenkinek megvannak a tapasztalatai a szlovák levéltárakban, nem fogadtak minket kollegiálisan, hetente 4 nap van nyitva a kutatóterem, és egy főre csak 3 doboznyi iratot hoznak ki. Nem különösebben érdekelte őket az, hogy ez egy pályázat részeként szisztematikus feltárást kitűző munka lenne részünkről, és hát évekig ezzel küzdöttünk. A kutatás 2007-ben indult, először Hajnival ketten kezdtük el, és aztán további kollégák kapcsolódtak be, és tulajdonképpen Herman István igazgató úrnak a ráhatása kellett ahhoz, hogy egy kicsit legyenek rugalmasabbak, és végül is a kezdeti nehézségekhez képest egy nagyon szép eredményről tudok beszélni. Most itt ugye megfogalmaztam, hogy mi volt ennek végül is az értelme, ennek a munkának, tehát hogy nagyon sok forrásanyag hiányzik, illetve hát tudjuk, hogy az uradalmak őrzik elsősorban, vagy az uradalmi levéltárak a minket érdeklő iratanyagokat, nem annyira mondjuk a vármegyei adminisztráció iratanyaga, és hát összesen 23 településről van szó, és nagyon korai forrásanyagról, tehát mindenképpen úgy éreztük, hogy fontos ezt feltárnunk. És akkor itt láthatják pontosan az adatokat, tehát valamikor a levéltári szemlébe mi részletesen beszámoltunk a munka első részéről, aztán végül tehát több kollega bekapcsolódásával, hát az a bátor ötlete támadt igazgató úrnak, hogy ha már a Veszprém megyei települések iratanyagát föltártuk és darabszinten jegyzékeltük, és még elcsábítottunk néhány Fejér megyei kollégát, illetve Szombathelyit, és már van egy viszonylag részletes képünk a levéltári iratanyagról, akkor miért ne próbáljuk megrendezni? Mert hogy olyan rossz volt nézni, hogy nagyon mostoha sorsa van az iratoknak, úgy, hogy körülbelül 1965-ben bedobozolták, gyakorlatilag úgy volt, és semmilyen információ nem állt rendelkezésre, és azt a felvetést tette igazgató úr, még Rágács igazgató úrnak, hogy mi lenne, ha mi rendeznénk ezt az iratanyagot, de nem csak az elméleti rendjét és a leírását, hanem fizikailag is tulajdonképpen, úgyhogy még a restaurátor kollégánkat is bevontuk, tehát egész egyszerűen ez végülis egy nagyon hathatós segítség volt a pozsonyi kollégák számára, illetve hát nagyon furcsa helyzet, mert egy olyan rendezési tervet írtam, ami tulajdonképpen a magyar viszonyokra volt alkalmazva, és hát egy bizottság kellett, hogy megvitassa, hogy akkor megengedik-e nekünk ezt így rendezni, de végül hagyták, és bekapcsolódott, itt lehet látni a nevét, Hagony Petra kolléganő, egy fiatal magyar levéltáros Pozsonyból, és neki meg ez volt az első rendezési munkája, úgyhogy gyakorlatilag magyar rendezési elvek szerint magyar elméleti módszereket elsajátítva rendeztük az iratanyagot. Nagyon röviden szeretném ismertetni, ugye a levéltár az két nagy egységből áll, körülbelül 10 folyóméterről beszélünk. Ugye az első rész az az, ami tulajdonképpen a legkorábbi iratanyagot tartalmazza egészen a Pozsonyba való átköltöztetésig, illetve az ott történt első rendezésig, ami bent volt a levéltárban, az ide bekerült, illetve nem pontos ez a meghatározás, majd mondom, hogy miért. Minden esetre ezt a levéltár részt Muraközi József uradalmi tiszt rendezte, és ő alakította ki az első rendet, amit mi meg is tartottunk. Települések sorrendjében fasztikulusokat alakított ki, és elsősorban jogbiztosító iratokat, birtokjogi iratokat sorolt ide, és kisebb részben gazdaságiakat. Azért írtam ki ilyen részletesen a települések neveit, hogy lehessen látni, hogy Pozsonyban, mondjuk azon a 23 Veszprém megyei településen kívül, még mely településekre vonatkozóan találunk iratanyagokat, tehát nagyon nagy részben Sopron és Vas megyei iratok is találhatók, és hát például a különböző fasztikulusokban korábbi birtokos családoknak az iratanyagát is megtaláljuk, és mondjuk ebből a legértékesebb talán a Nádasdy darabos családnak egész komoly középkori gyűjteménye, de mondjuk a 16. századig nagyon komoly iratanyag áll rendelkezésre. A másik rész, ez pedig az új rendezés nevű rész, nem tudtunk jobb nevet, vagy hát nem is akartunk különösebben találni. Itt ez egy nagyon gazdag iratanyag, erről semmilyen információ nem állt rendelkezésre. Ezek tulajdonképpen azok az iratok, amik részben kimaradtak a Muraközi féle rendezésből. Erre nem jöttünk rá, hogy miért nem rendezték, de ez valamivel nagyobb volumenű iratanyag ráadásul, mint a Muraközi féle rendezés. Itt szintén láthatják, hogy ugye az eszterháziak által megszerzett birtokok korábbi tulajdonosainak a birtokokra vonatkozó jogbiztosító iratai, de levelezése, végrendeletei is megtalálhatók. Külön akkor itt az eszterházi családnak, elsősorban a Cseszneki ágnak, de ide keveredve a Zólyomi, illetve a Hercegi ágba tartozó családtagoknak is mindenféle potyadék iratanyaga megtalálható. És akkor három személyt emeltem ki, mert ők ugye a Cseszneki uradalomnak is a fejei voltak, és tehát az egész uradalom az ő birtokukban volt, és például Eszterházy Ferenc Cseszneken is élt, tehát őnekik a hivatal, illetve a magánirat anyaguk is ebben a levéltár részben van. És akkor egy nagyobb egységet alkotnak a birtokigazgatási iratok, illetve a kifejezetten gazdasági jellegű iratok. De elsősorban ugye az összeírások, urbáriumok jelentik számunkra a legjobb forrásokat, mondjuk a település történethez például, ami minket itt elsősorban motivált, és akkor az Eszterházy család erdélyi ágának néhány dokumentuma is pár doboznyi irat ide került, ezt is részletesen föltártuk. Tehát ezekről az iratokról, amiket itt felsoroltam, különböző szintű feltárás történt. Ugye az volt a cél, hogy elsősorban a Veszprém megyeieket tárjuk föl, de mondjuk a Fejér megyei kollégák, illetve a Vas megyei kollega, Szombathelyi kollega bevonásával nyilván az őket jobban érdeklő vonatkozásokat ők is szintén föltárták darabszinten, tehát van egy nagyon részletes, tehát a levéltár legnagyobb, vagy nagyobb részéről egy darabszintű segédletünk, illetve az egész levéltárról egy áttekintő jegyzékünk. A muraközi féle anyagot egyébként nagyon jól lehet a latin nyelvű ellenkús segítségével kutatni, mert az tényleg darabszinten hozza az egyes regesztákat, és akkor itt láthatják, hogy az új rendezésnek is a legnagyobb része darabszinten lett föltárva. És akkor itt néhány szempont. Tehát ugye, tehát hogy ebből csak azt akarom érzékeltetni, hogy ahogy haladt előre a munka, egyre terebélyesedett olyan értelemben is, tehát térben is, hogy már nem csak Veszprém megye érdekelt minket, hanem tulajdonképpen az egész Észak-Dunántúlra kiterjesztettük ezt a feltárást, mert nagyon értékes iratanyagról van szó, és ugye hát ezeket egymástól nem lehetett azért, ha már megrendeztük, elválasztani, úgyhogy itt lehet látni, hogy nagyon nagy területre vonatkozó iratanyag került megrendezésre. Aztán ugye nagyon sokakat az Eszterházy családtagok története, karrierje érdekel, ebből a szempontból is szerintem sok újdonságot hozunk, ha csak arra gondolunk, hogy az első János győri vicegenerálisnak a levelezése, Monte Cuccolival folytatott levelezése, illetve a teljes hadügyi iratanyaga megtalálható itt, akkor azt gondolom, hogy érdemes volt feltárni. És amit a hosszabb gondolatban megfogalmazott, tehát, hogy már önmagában az is szerintünk fontos tényező, hogy egyáltalán ez az iratanyag felszínre került. Tehát erről az iratanyagról a magyar és a szlovák kollégák is sok esetben csak a mi munkánk nyomán szereztek tudomást, nem azért, mert lusták voltak, vagy buták voltak, hanem egész egyszerűen, mint ahogy írtam is, tehát generációk nőttek fel úgy, hogy nem volt kapcsolat a két intézmény között, vagy hát mondjuk a magyar és a szlovák nemzeti levéltárok között, és lehet, hogy erről korábban ugye tudomása volt, mondjuk ugye Tali Kálmán is kutatott, mert megtalálta a céduláit, meg több 19. századi történész, de hogy ezek ugye elfelejtődtek, és ebből a szempontból ennek nagy jelentősége van. A másik fontos dolog, hogy van egy nagyon részletes jegyzékünk, és a jegyzéket szlovákra is lefordította a kolléganő, tehát gyakorlatilag a szlovák levéltárosok most a mi munkánk eredményeként tudnak tájékozódni, és ennek megvan egyébként tényleg az eredménye, mert azóta, hogy kitettük az internetre ezeket a jegyzékeket, nagyon sokan jelentkeztek kutatásra, nem csak magyar, hanem szlovák kollégák is. Úgyhogy ezt szerettem volna itt elmondani. Hát így néz ki a két jegyzék, valószínűleg semmi nem látszik, tehát két Excel jegyzék készült, hát ezzel még lehet esetleg dolgozni, de az interneten ez elérhető. És aztán volt egy nagy konferencia, hogy akkor már számoljunk be a kutatási eredményekről, illetve hát annak kapcsán született egy tanulmánykötet. Úgyhogy úgy érzem, hogy a legfontosabb, ugye, hogy megrendezésre került ez a levéltári iratanyag és közkincsé vált, még ilyen hozadékai is voltak. És nem tudom, mennyi az idő, csak mutatóban néhány képet. Tehát ez a... lejárt? Jó, akkor nem mutatom önöket. Minden esetre, tehát ott még amit ki szerettem volna emelni, hogy mi is készítettünk másolatokat. Az első néhány évben mikrofilm másolatokat tudtunk rendelni, akkor több ezer felvétel készült, 10 tekercsnyi iratmásolat, és aztán utána meg hát kézből, hol titokban, hol nyilvánvalóan nagyon sok másolatot készítettünk, és hát azért még, tehát amire idő kellene, hogy ezeket olyan módon is feldolgozzuk, például a digitális másolatokat, hogy rendszerezzük, vagy hogy valahol jelöljük, hogy ugye az adott iratanyaghoz van másolatunk. A mikrofilm másolatokról van részletes jegyzékünk, de szóval, hogy még lehetne ezen dolgozni. Köszönöm szépen a figyelmet!